Oldalál meg mai világban boldogságot. Ez egy nagyon fontos téma, és hiszem az, hogy mindenki érintve van, ugye? Mindenki keresi a boldogságot. Én Fűtő Robi, én is keresem a boldogságot. Büki Józsi is keresi. Anita is keresi. Mindenki keresi. És szeretnék olyan dolgokat elmondani ma, ami személyes, hogy én ezt hogy élem át az én életemben. Ha ez nem jön át ezen a mai előadáson, akkor valamit nem jól csináltam. Tehát a boldogság mit jelent nekem személyesen, és nagyon szeretném, hogy mindannyian úgy gondolkozunk most, hogy mit jelent neked általánosságban. Nem akarok beszélni általánosságban, és elveken meggyőzni titeket. Akarom, hogy mindannyian engedjünk, hogy az Isten szóljon a személyesen. Tehát ez én életemben. Mit jelent a boldogság? Boldog vagy-e? Kérdezem tőle. Dóri, boldog vagy? Mitől? Mitől vagy boldog? Erre fogom beszélni. Isten mi közel a mi mindennapi életünkhez? Erre fogom beszélni. Menjünk újra az Isten elé, és imádkozom. Kérjük ő áldását. Köszönöm, Uram, hogy kegyelemből léphetünk a Te jelenlétedben. Köszönjük, hogy ez nem a mi saját érdemeink, hanem Jézus Krisztusról van szó. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te mindent megtettél, mindent már megadtál nekünk. Úr Jézus, én kérlek, hogy a mai napon engedj, hogy lássunk Téged. Látod a sok. Úr Jézus, köszönöm.
Akarjunk, hogy ez a mai nap rólad szóljon. És én kérlek tényleg, Úr Jézus, hogy csendesítsd le a mi szívünket, a mi lelkünket, hogy merjünk elcsendesedni és menni de eléd. Úr Jézus, ismersz mindannyiunkat. Nagyon jól tudod, hogy mivel küzdünk, milyen nehézségeket, milyen terreket hordozunk az életünkben. Milyen vágyaink vannak. Ismersz milyen minden szavat mielőtt kimondjunk. Hiszünk, hogy nem csak egy hatalmas teremtő Isten vagy, hanem hiszünk és valljunk azt, hogy közel vagy mindannyiunkhoz, sőt, nagyon közel. És Úr Jézus, én kérlek, hogy szóljál személyesen mindannyiunknak. Jelentsd ki magadat, engedj, hogy közel kerüljünk te hozzád. De látod nagyon jól, hogy nem mindannyiunk itt ebben a szobában ismerünk téged. És akik ismernek, szeretnék még jobban ismerni téged. Hiszünk, Úr Jézus, hogy ez az egész nap, bár sokan vagyunk, ha nem vagy itt a középpontban, akkor eléggé hiába való ez az egész találkozáson. Kérünk, Úr Jézus, add a de örömedből, tudjunk egymásnak örülni. Tudjunk egymást biztatni és erősíteni ezen a mai napon. Úr Jézus, én nagyon kérlek, hogy légy velem, mint előadó. Látod, hogy milyen nagy szükségem van rád, hogy elmondhassam mindazt, amit rám bíztál. Semmi kevesebbet, semmi többet. Juttass az eszembe mindent, amit szeretnél, hogy elmondjam. Kérlek, segíts ebben. Segíts, hogy el tudjam mondani mindazt, hogy érthető legyen. Kérünk, Úr Jézus, legyél velünk, szólj hozzánk. Kérünk, hogy engedj, hogy a de örömöd legyen a mi erőnk. Kérünk ezt Krisztus nevében. Amen. 1776-ban, ugye, július 4-én, Amerikában írták a függetlenség nyilatkozatot, ugye? A független háború Anglia ellen, és Thomas Jefferson írta ezt. És rögtön leírta az első pár mondatban, hogy mi itt Amerikában, mi abban hiszünk, hogy Isten, ott van megfogalmazva, hogy a Teremtő, Isten, ő az, aki felhatalmazott mindannyiunkat jogokkal. Tehát mi úgy születtünk ebben a világban, hogy jogaink vannak. És azok a jogok háromféleképpen lehetne fogalmazni. Az élet, a szabadság és The pursuit of happiness. Hogy keressünk a boldogságot. És ez be van írva a függetlenség nyilatkozat. 1776-ban ezt megfogalmaztak, és ott a nagy felvilágosodás korban jött ez az egész gondolat. De amit ők eredetileg értették ez alatt, hogy Istentől van az a jog, hogy mi szabadok születtünk, és jogunk van keresni a boldogságot, amit a Jefferson értett az alatt, az nem amit a mai világ ért ez alatt, ugye? A mai világ, a liberális média sajnos azt érti, hogy minden ember szabad, és csinálhat, amit akar. Sőt, az államnak biztosítani kell, hogy én boldog legyek. Tehát teljesen kicsavarták. Jefferson se Isten nem így gondolkozik. Hogy a jog, a mi jogunk Istentől megvan biztosítva, hogy mi szabadok vagyunk, és csinálhatok, amit akarunk, és keresünk a saját boldogságunk. Erről szó sincs. Jefferson se gondolt erre. Majd később erre fogok visszatérni, hogy Jefferson mit értett ez alatt, hogy igen, szabadok vagyunk keresni a boldogságunkat. Az hogy értelmez? Hogy nekünk hogy kellene értelmezni? Mitől szoktál boldog lenni? Mi okoz neked boldogságot, kis boldogságot? Sok minden lehet, ugye? Éppen én nagyon szeretem a csokit. Ugye Milka csoki. Nagyon jó vagy? Kis pingpongozás. Én nagyon szeretek pingpongozni. Minden hétfő délután igyekszünk. Három asztal felrakjuk. Most vettem egy pingpong gép. Nagyon profi. Nagyon jó. Tehát tanulok. Nagyon szeretek pingpongozni. Mit jelent számodra a boldogság? Boldognak tartod magadat, ugye? És mitől szoktad elveszíteni a boldogságodat? Tehát mit jelent számodra a boldogság? Most nem csokira gondolok. De mitől szokott elveszíteni a boldogságodat? Jó? És szeretnék egy jó pár dolgot itt felsorolni, hogy mitől szoktunk elveszíteni a boldogságunkat, és hogy próbáljunk azt valahogy visszaszerezni, ezt a boldogságot. Nézzünk meg egy párat. Amikor betegek vagyunk, ugye? Az gyorsan elveszíti a boldogságot. Múlt héten én elkaptam egy arcüreg gyulladásom, és 4 napig teljesen kiütött engem. Padlót fogtam több értelemben. De nagyon rosszul esett. De mindenféle baleset, betegséget akarunk kerülni, ugye? És ilyenkor keresünk megoldásokat. Én akarok egészségesnek lenni, nem beteg, ugye? És mindent megteszünk, ugye, hogy egészségesek legyünk. Egészségesen akarunk táplálkozni, ugye? Edzelünk, mindent megteszünk, hogy ne legyünk betegek, és legyünk egészségesek. Ez egy normális gondolkodás. Mi az, ami más? Csak felsorolom egy néhány dolg, mert sok-sok mindent elveszítheti a mi boldogságunkat, de konfliktusokat, ugye? Az lehet, hogy az első helyen kellene tenni. Amikor vannak konfliktusok, és tudom, hogy Józsi és Ági nem tudnak ezek a dolgokról, de néhány szó, de nem, ugye? Nem. Jó. Tehát Józsi nagyon rosszul esik valakinek, amikor összevesznek egymással. Tudom, hogy igen. Tehát ugye benne marad a keserűség, a harag, az indulatosság, szomorúság, de nagyon szörnyű, amikor ugye összeveszünk. Amikor én összeveszek a feleségemmel, akkor próbáljunk ezt megoldani minél hamarabb, mert ez szörnyű. Ugye az ember nem szeretne ilyen konfliktusokban élni, hanem szerelmes akarunk lenni. Hát az a jó, a másik megért engem, ugye? Szerelmesek vagyunk egymás. Olyan nagy boldogság a szerelem. És akkor így gondolkozunk, hogy de jó lenne szerelmes, mert ez minden problémát megoldana. Vagy ha nem a konfliktusok, a rossz kapcsolat, hanem csak a magányosság. Ugye? Olyan sokszor tudunk elszigetelődni másoktól, és úgy érzünk, hogy egyedül vagyunk, és nem találjunk meg a helyünket a világban. De jó lenne barátok, ugye? Vagy de jó lenne nagy családban élni. Nem vagyok egyedül. Tehát az egyedülság, a magányosság igenis nagy teher. Nagyon gyorsan tudja elveszíteni a boldogságot. Hogy a tömegközlekedés, hány fejfájás van a tömegközlekedéstől. De jó lenne máshogyan közlekedni? Hó, ez lenne. Ez lenne az én megoldásom. Egy BMW. Nem csak egy kocsi, egy BMW. Ugye ez kell nekem. És akkor nem fognak bepréselni engem többet, mint egy Szardiniát, ha én ugye, megmutatom a világnak, hogy én ki vagyok. Vagy a szegénység, ugye? A szegénység. Nincsen pénzünk, alig tudunk venni elég ennivalót. De jó lenne, hogy legyen sok pénzem, ugye? Egy olyan munkám legyen, ami nagyon jó fizet. És ez biztos megoldana minden problémámat. Egy olyan munkám, ahol euróban fizetnek. De az a munkám ne legyen unalmas. Mert az nagyon szörnyű, hogy olyan munkát kapnék, hogy nagyon jól fizet, de unalmas lenne. Vagy ne legyen unalmas, ne legyen túl nagy a stressz. Az idegenre megy az embernek. Nekem egy olyan munkám kellene, kiegyensúlyozott vagyok. És tudom megvalósítani magamat. És minden, ami csak bennem van, az valahogy szépen kibontakozni, kiviráguznék. Olyan egyensúly, és olyan boldognak érezne magam, és elismert lennék, ugye? Hogy a többi kollégáim, ők nagyon tisztelnének, hogy hoppá, nézd meg, milyen nagy tehetség van ennek az embernek. Tehát nekem kell egy olyan munka, ami jól fizet, és ahol tudom megvalósítani magamat. És akkor biztos, biztos boldog lennék. De sokszor az ember aggód. Tudok aggódni. Tudok félni. Mi lesz velem? Mi lesz velünk? Mit hoz a jövő? És csak lefelé kezdünk menni. Nem tudunk megszabadulni ezek a dolgoktól. Nyomasztnak, ugye? De hála Isten, hogy van rengeteg jó könyv, hogy kell élni az életedet, hogy nem kell aggódni vagy félni. Alig várom, hogy ezeket elolvasom, mert nekem ez kell. Érződik az irónia hangomban? Kicsit. Próbálok semlegesen előadni, de olyan nehéz. Tehát az életben olyan sok mindentől tudunk félni, aggódni, amit leterel minket. Tényleg, hol van a szabadulás ezeknek? Hoppá! Ha! Az élet egy nagy mókuskerék. Korán reggel kelek, és megyek, mint az őrült most. Éppen szerintem ez Németországban, minden kocsi új. És olyan sok, nézd, hogy milyen sok motorbicikli, az is be van dugulva szegények. Magyarországon átmennének rajta szerintem. De úgy az ember rohan. Az élet egy nagy rohanás. Az élet nem más, mint egy nagy stressz. Nem tudom, hogy vettitek észre, hogy a stressz milyen könnyen tud elrabolni az örömet, a boldogságot, ugye? Rohansz, és azt mondja, hogy mikor lesz ennek vége, de jó lenne szabadságra menni, ha csak tudnék egy kicsit megszabadulni, csak egy kicsit, de olyan boldog lennék, kicsit pihenni, két hét, az egy hét, az nem elég, tehát két hétre menni, és ilyen szép ruhát venni magamnak, akkor nagyon jó érezni magamat. Vagy hányszor meg vagyunk kötözve a múltunktól, ugye? Valamit elszúrtam, elhanyagoltam. Nem kellett volna azt mondani. Lelkiismert fordulás van. Nem tudunk megváltoztatni a múlt, az már késő. És ezek a fájdalmak, ezek a szomorúságok, ugye, megkötöznek, és keresünk valamit. Hát a kis sör, kis pia, nem tudom. Ez egy magyar szó, pia? Na, lényeg az, hogy ez maga a paradicsom, ugye? Tehát ez jó lenne. Oké, sok mindent felsoroltam, sok mindent tudtam volna még sorolni, de mi az, ami közös ebben a természetes gondolkodásban? Tehát mik voltak azok a gondolatok, amik végig húztak? Mi volt közös? Az első az, hogy Az jó lenne, hogy kerüljünk a valóságot. Kerüljünk a nehézséget, kerüljünk a problémákat. Elterelem a figyelmet róluk. Nem foglalkozni vele. Próbálok menekülni. Vagy kőkeményen legyőzöm. A lényeg az, hogy mi nem szeretjük ezek a dolgokkal foglalkozni. Vigyük el ezeket innen. Nem is akarunk gondolkozni róla. És a másik az, hogy majd megoldom én. Megvalósítom az én tervemet, megváltoztattam a körülményeket. Tehát itt van egy probléma, és akkor kitűzöm magamnak egy cél, hogy én ugye megváltoztattam a körülményeket. Én mindent megteszek, én boldog leszek, én tudom a megoldás ennek. És valahogy így gondolkozunk, ez így nagyon könnyű gondolkozni, de sajnos ez a féle gondolkodás nem vezet igazi boldogsághoz. Példabeszéd 14 azt mondja, van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet. Én tudom a megoldás, én tudom javítani az én helyzetemen, és ezt mindent meg fogok tenni. És azt gondoljunk, hogy mit tudunk segíteni magunkon. Nevetés közben is fájhat a szív, és az öröm vége is lehet bánat. Ez egy felszínes megoldás. Az ember ugye az arcán mosolyg egyet, és azt gondolja, és próbálja mindenki meggyőzni, hogy ő boldog, ugye? De a lelkileg még nincs igazi öröm, még nincs igazi boldogság. Tehát ezek csak felszínes megoldások. Bármennyire fontos az egészség, a kapcsolatok, a munka, a pihenés, a csoki, ezek bármennyire fontos ezek a dolgok. És nem is akarom ezeket lekicsiníteni. Ezek mind fontosak, a kapcsolatok, ugye, a munka, az egészség, ezek mind fontosak. De ott azok a dolgokban nem találunk az igazi boldogság, bármennyire fontosak, jó? De próbálom itt ezen az előadáson egyensúlyban tartani a lelki világot, és ez a fizikális, materiális világ, amiben élünk. Fontos ezek a materiális dolgok, de ne csapjunk be magunkat, ne gondoljunk, hogy itt fogom igazi boldogságot találni. Hol van az igazi probléma? Az igazi probléma, amit visszatart minket, hogy boldogok legyünk, az bennünk van. Az bennünk van. Két dolog, amit igaz mindannyiunkra. Két dolog. David Paulson mondja ezt az ő könyvében, egy keresztény lelki gondozó Philadelphiában. Ő azt mondja, hogy nem szeretünk szembenézni a valósággal, vagy a saját nehézségeinkkel. Nem tudod, hogy mennyire észrevetted magadon. Nem szívesen kutatsz a mélyén, hogy igazán mi van benned. Van ez az önismeret mozgalom, és erről fogunk beszélni, 2013-ban lesz egy egész szabad szombat az önismeretre. De mit jelent igazi önismeret? Félünk és rettegünk, amikor látunk az igazi bűn a lelkünkben. És szívesen elfordulnánk. Szívesen menekülnénk tőle. Nem akarunk igazán foglalkozni, hogy mi van ott. És a másik dolog, hogy nem szeretjük azok a helyzeteket, amikor nem tudjuk a saját akaratunkat megvalósítani. A függetlenség az sokkal mélyebben van a mi lelkünkben, mint el tudjunk képzelni. Majd én megoldom. Majd én megvalósítom. Én tudom, hogy mi a jó. És ez az igazi problémák. Ez egy természetes gondolkodás. Ez a default mód. Mindannyiunk erre térünk vissza. Próbáljon menekülni, elterelni a figyelmet a problémámtól, és majd én tudom, hogy merre kell menni. Az igazi boldogsághoz kell egy új perspektíva. Másképpen kell látni az életünket. Másik dimenzióból, más megközelítés kell nekünk. Másképpen kell látni magunkat és az életünket. Oké, ez mit jelent? Mi ez az új perspektíva? Tehát vegyünk ezt a két pontot előre. Ahelyett, hogy kerüljünk a nehézségeinket, a valósággal kellene szembenéznünk, és mindent elmondani Istennek. Isten hív minket a bátorságra. Isten hív minket, hogy nézzél szembe a valósággal. Ne kerüld. Bármennyire fájdalmas, ne kerüld. kérdés mindannyiunknak ma, ki merek én mondani mindent, ami bánt, ami fáj, ami teher? Őszinte vagy? Bevallod mindent? Bevallom a saját bűneimet, hibáimat és hiányosságaimat? Ez nagyon fájdalmas, amikor az ember kicsit megáll, és azt mondja, Uram, segíts, én nem akarok többet becsapni magamat. Valójában milyen vagyok én? Mi van az én szívemben? Szoktál oda kicsit piszkálni? Mit látsz? Amikor a fűtő Robi látja magát, amikor az Isten adja a fényt, és rávilágít olyan dolgok az én szívemre, félek és rettegek, hogy most mi van ott. Ugye nagyon sokszor észreveszem magamon, hogy tudok szeretetlennek lenni. Ugye nem tudok úgy szeretni, ahogy szeretném, ahogy kellene. Ugye az én kislányaim hazajönnek az iskolába, és mesélnek. Mindenről mesélnek. Akivel beszéltek, vagy ami történt az ő barátnőnek, az unokatestvére, mit tudom én. És mesélnek, és 15 perc múlva, hú, ez nagyon nehéz figyelni. Pedig azt igénylik, hogy én ott vagyok velük. És nagyon sokszor észreveszem, hogy tudok önzőnek lenni, és a saját világomban forgatom a gondolataimat. Miért nem tudom őket szeretni, hogy kellene, ugye? Sokszor a lustaság észre, hogy lassú vagyok a szolgálatra, ugye? Vagy sokszor a félelem fog, vagy az aggodalmaskodás fog. Nagyon pici az én hitem Isten felé. Nem bízok az Istenben, ugye? Vagy irigykedek mások felé, hogy ő milyen. Vagy a büszkeség meg fog, és akkor gondolkozok, én valaki vagyok. És túl fontosnak tartom magamat. És amikor csak ott járkálok egy kicsit az én szívemben, akkor igen, borzasztó rossz érzés. Miért vagyok én most tele indulattal? Miért vagyok én most türelmetlen? Miért nem tudok én szeretni? És ezek fájdalmas dolgok. De Isten pontosan erre hív minket, lassíts le. Tudom, hogy mindenki rohan ebben a világban. És de is szeretnél rohanni. De Robikám, csendesíts le magad egy kicsit. Ugye? És legyél most egy kicsit őszinte vagy velem. Hogy látod magadat? Ki vagy te? Merjünk mi kitárolni a lelkünket az Istennek, és azt mondja, Uram, ezek vannak az én szívemben. Elmondok Istennek minden bűnt, amit elkövettek ellenem. Minden nehézséget és fájdalmat, amit engem ér. Tehát nem csak az én bűnemmel előmegyek az Isten elé, nem csak a fájdalmat, amit én okoztam másoknak, de mi itt bűnben esett világban élünk, és nagyon sokan bűn követ ellenünk. Szoktál ezzel foglalkozni? Szoktál az Úr elé menni, mint egy áldozat? Uram, segíts, mert ezeket tereket nagyon nehéz nekem. Igen, az én életemben vannak nehézségek, amivel nem tudok mit kezdeni. A családomban, Amerikában, Magyarországon. Most ezeket nem fogom részletezni nektek, de azt hiszem, hogy mindannyiuknak van elég sok családi probléma, amivel nem tudunk megoldani. Olyan nehézség, hogy sokszor nem is tudom mit kezdeni. Az én gyülekezetemben, ahol járok, vannak feszültségek. A szolgálatomban vannak nehézségek. Nem tudom, hogy mi lesz velem. Nem tudom, hogy mi vár rám a jövőben. Csináljuk 500 filmklubot? Jó, csináljuk 500 filmklubot. Jó lesz. Értedek, mindannyiuknak vannak nehézségek. Oda tudsz menni az Úr elé, és csak kipakolni. Uram, ez is fáj, ez is nehéz. Nem tudom, mit kezdeni ezzel. Elszúrtam ezt, nem jól csináltam ezt. Most miért nem tesszük meg ezt a lépést? Miért nem csak kiöntjük a szívünket az Úrnak, az Istennek? Mert a valóság az kőkemény, és sokszor túlságosan fáj. Inkább rohannék, Ugye? Inkább hallgatom egy kis zenét. Inkább nézik egy kis tévét. Inkább valami, de nem akarok én lecsendesedni. És rohanunk, mert félünk a csendtől. Nem is szívesen foglalkozunk a saját bűnénkkel. Olyan könnyen tudunk kimosni magunkat. Profi ügyvédek vagyunk, tele vagyunk önvédelem mechanizmusokkal, ugye? Nem én, ő hibás. Gondolkoztál magadon, hogy milyen vagy? Vagy állandóan akarsz védekezni? És nem hiszünk, hogy Isten jó és szeretetből vigasztalna. Valójában mit hiszel te Istenről? Hogy látod Istent? Ha Isten nem jelentette volna ki magát a Bibliában, hogy ő maga a szeretet, de mit gondolnál Istenre? Mit gondolnál Istenre, ha ő nem jelentette ki magát a Bibliában? Szerintem az természetes gondolkodás az lenne, hogy ez valamilyen távoli lény, egy valamilyen személytelen erő. A sok szenvedés és rengeteg szenvedés. Ma reggel is hallottam egy frontális ütközés, hogy egy fiatal férfi meghalt. Éppen, hogy erre beszélek, hogy ezen a hét, múlt héten én is majdnem meghaltam egy kocsi balesetben, de Isten megmentette engem. De ha azt gondoljuk, ha körülnézzük a sok-sok szenvedés miatt, lehet, hogy ez az Isten egy zsarnok lehet, vagy haragszik mindenkire, vagy nem érdekli őt a sok fájdalom. Vagy, bocs, nem elég figyelmes? Ez az Isten valami hibákat követ el? Ugye a lelkiismert fúdulás miatt lehet, hogy ő, ez egy nagyon szigorú Isten, egy büntető, diktátor. Milyen Isten képed van? Hogy gondolkozol Istenre? Az nagyon befolyásol téged, hogy mész az Úr elé, ugye? El tudod mondani minden neki? Tehát, ahelyett, hogy aggodalmaskodunk, félünk, hibáztatjuk magunkat, vagy tartjuk egy monologot a fejünkben, és azt tervezünk, hogy hogyan fogunk megoldani a problémáinkat. Hányszor veszed észre magadon, hogy most megint tartok egy monologot? Ugye? Csak mondom, és kihez mondod? Kinek mondod? Nem tudom. De valami kitalálok, ugye? És sok ember tart monolog a fejében. Könnyű odáig jutni, hogy csak mondom magamnak. Beszélni kellene Istennel, őszintén és alázatosan. És ez, ami vezet az igazi boldogsághoz. Amikor a mi szívünk teljes mértékben megpihen, hitáltal Istenben, akkor vagyunk mi igazi boldogok. Amikor oda tudsz menni Istenhez, és kipakolod mindent neki. Nekünk szükségünk van egy megváltóra. Mindannyiunknak szükség van egy megváltóra minden nap az életünkben. Római 14, nagyon szeretem ezt a verset, hiszen az Isten országa nem evés és nem ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Az Isten országa nem bűnközpontú, az Isten ország örömközpontú, az Isten országa boldogságközpontú. Erről szól a Biblia, ugye? Nekünk van egy öröm hírünk, egy öröm üzenet. Hogy jut az az öröm az én szívemben. Az igazi bűnbánat mindig örömmel végződik. Nem csak oda viszünk az Úr elé az összes bűnénket, és kipakolunk, hanem merjünk hinni abban, hogy az Isten az, aki megbocsájt, és eltöröli a bűnénket. Ha megvallod a bűnedet Istennek, hogy vallod be? Vallod egy zsarnoknak? Vagy a mennyei atyádnak, aki tényleg megbocsájt. Olvassunk a Zsoltárokban Dávidnak az imádság, tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Ne vesd el az arcád elől, szent lelked, de ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogasd, hogy lelkem készséges legyen. Hányan már mentetek, mentél az Úr elé, és hoztad mindent, amit leterhelted a lelkiismert fudrásodat. És ez Isten eltörölte. És átéltél azt, hogy ő megmosott téged. Azt, amit te elszúrtál, amit nagyon igaz, hogy volt lelkiismert fudrásod. És az Isten ezt elvette tőled, megmosott. Az a katarzis, ami az irodalomban mindig ezt keresik. Az igazi hit mindig Krisztusra irányul. Tehát bűnbánattal menjünk az Úr elé, és hitáltal menjünk. Pál ebben a versben, ő megy Isten elé, és tudja, hogy ez az Isten engem szeret. Krisztus meghalt értem. Az életet, amit Pál él, arra beszél ebben a versben, hogy ő hit által éli ezt az életedet. Mersz te tényleg hit által élni az életedet? Jézus velem van. Ő az, aki meghalt azon a Golgotai kereszten, feláldozta magát értem, és szeret engem, és velem van. Ez az életednek a forrása. Jézus Krisztus nem csak megváltó, nem csak megbocsájtott neked, nem csak megmosott a te bűnédet, hanem ő király is. Tehát Jézus Krisztus, megváltó király. Jézus Krisztus most uralkodik, és ő uralkodik a jövőbeli dolgok fölött. Ez a Habakuk könyvéből vettem ki. A Habakuk, mint proféta, tudja, hogy Isten fogja lesújtani az országot az ő ítéletével. És nagyon nehéz idők jönnek. Isten ezt megígérte az ő profétának. De mit mer mondani ez a proféta? Mert a fügefák nem fognak virágozni. A szőlőtőkéken nem lesz gyümölcs. Hiányozni fog az olajfák termése. A kertek sem teremnek ennivalót. Kivész a jó az alkoholból, és nem lesz marha az istálokban. De én vigadozni fogok az Úr előtt. Örvendezek szabadító Istenem előtt. Az Úr az én Uram, ad nekem erőt, olyaná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem. Bízol abban, nem tudom, a jövő mit vár rád, bízol abban, hogy ő akkor is fog uralkodni. És ő akkor is fog kegyelmet adni, ugye? Ez az ő jövőbeli kegyelem. Az ő kegyelem elég mára, de megígéri, hogy akkor is lesz kegyelmes velem. Bízok az ő jövőbeli kegyelemben, az ő hatalmában, hogy az elég lesz nekem. És uralkodik a múltbeli dolgok fölött. Nem tudom, hogy de milyen múltból jöttél. Nem tudom, hogy milyen fájdalmakat érintett téged. Ugye, mi történt veled gyerekkorodban? És nagyon nehezen tudunk ezeket feldolgozni. De mindannyiunk oda kell kiukadni, hogy minden, ami történt velem, az Úr ezt tudja felhasználni az én életemben. Sőt, ami történt velem, bármennyire nehéz, ezt az én javamat kiszolgálja, mondja ezt a verst. Hiszel abban, hogy az Isten egy szuverén Úr, és az egész történelem megy az ő akarata szerint, és a de életed beletartozik ebben a sorsban, és az Isten nem követel hibákat. És bármilyen nehézség történt veled, az Isten ezt tudja. És ha itt vagy ma, és te Krisztusban vagy, Isten azt mondja neked, hogy én ezt felhasználom az életedben, hogy formáljon téged. A de javadat szolgáljon, hogy te közelebb kerülsz hozzám. Azért van ez a mondat, ugye? Ami nem öl meg, az csak erősít. Most a filozófusok szokták ezt mondani, mert a sztoikus filozófusok ebben hisznek. Mert ők hisznek valamilyen sors Istenben. És az a szó sors nagyon dobálják itt Magyarországon. Nagyon. De mi azt mondjuk, hogy az Isten egy személyes Isten. És tényleg minden meggyőző terve szerint. Tudsz erre ráhangolódni. Tudsz ebben bízni, hogy az én múltam is az ő kezében van. A jövőm is, a jelen is. Az igazi hit nem az eseményekre néz, hanem Krisztusra néz. Bármennyire fontos az események az életünkben, magányosnak érzem magamat. Egy konfliktusban vagyok. Bármennyire nehéz. Isten hív minket, hogy merjünk más perspektívából látni az életünk. Mi az a más perspektíva? Az örökké valóságból. Ha én húznék egy vonalat, mondjuk ez az örökké valóság, valaki mutassa nekem, hogy hol van az én életem ezen az örökké való vonalon. Egy pont, ugye? Ha még élek 20 év, 30 év, az én életem csak egy vízcsepp az örökké valóságban. Tudjunk így látni az életünket. Pál rengeteget szenvedett, és hogy beszél az ő szenvedésekre? Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, de a láthatatlanok pedig örökké valók. Isten hív minket, hogy merjünk az örökké valóságból látni az életünket. Legyen ez a mi perspektívunk. Ez nagyon fontos. És az igazi boldogság, ne felejtsük el, hogy ez nem valamilyen pozitív gondolkodás, ahol én próbálom meggyőzni magamat újra és újra, dehogy is, egyáltalán. A boldogság az nem más, mint a hitnek a gyümölcse. Amikor a te hited munkálkodik és megpihen Krisztusban, akkor tör ki az igazi öröm az életünkben. És az Isten azt adja nekünk, mint gyümölcs. A lélek gyümölcse pedig a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, az ének ellen nincs törvény. Mindannyiunk ilyen életre vágyunk, nem ez a kiegyensúlyozott élet? Hogy bennem van igazi békesség, igazi boldogság, igazi erő, bátorság, és Istentől van, ez egy ajándék, ő ezt adja nekünk. És amikor ez a hit motoszkál bennünk, Isten azt mondja, hogy fejezd ki magrat, szépen éneklésben. Jakabban olyan jó kis tanács van, szenved-e valaki közöttetek? Mit mond Jakab? Akkor imádkozza. Az elég? Lehet, hogy elég, ugye? Oda viszem az Úr elé minden, ami van. Imádkozok. De ha öröm van-e valakinek, énekeljen dicséretet, ugye? És azért annyira fontos, amit a Józsiék itt csinálnak. Hogy a zenével tudunk kifejezni a mi hitünket. Lehet, hogy neked csak egy kis hited van. Azt ki kell fejezni. Azért, amikor énekelünk, igazán énekelünk, amikor ti olyan szépen vezettetek minket éneklésre, mindannyiunk kellene állni, ugye? És mindannyiunk kellene kitenni a kezünket. És csak ugrálni. És nem is tudom, de kifejezni, Uram, köszönöm, hogy minden megtettél értem már. Én tele vagyok örömmel. Az életem tele van nehézségekkel. De ezeket már legyőzted. De nagyobb vagy ezeknél. Ugye? Nem felejtettem a nehézségeimre, de mégis akarlak téged győzni. És kifejezem az én kicsi hitemet, hogy az én életem, az én kis életem a te kezedben van, és nagyon jó helyen van. Van bennünk igazi kitörő öröm. Isten ezt adja nekünk. Úgy kellene énekelni, mintha az Úr itt ülne az ő trónon. És nem hátra dőlve, és mikor lesz vége ez a harmadik ének? Jézus Krisztus kínálja az élő vizet és az élet kenyeret. Ugye Jézus mondja ezt magáról. Valaki szomjas? Mindannyiunk szomjasok vagyunk. Én most éppen szomjas vagyok. Kínálom az élő vizet. Valaki éhes? Adok neked ez az élet kenyere. Jézus ezt kínálja nekünk. Sőt, a Jelenések könyvében, az utolsó fejezetben mit mond Jézus magára? Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása. Magyarul ő az egyetlen remény ennek a világnak. Ő a fényes hajnal csillag. A lélek és a mennyasszony így szól. Ki a mennyasszony? Mi vagyunk a mennyasszony, ugye? Krisztus a mi férjünk. Mi vagyunk a mennyasszony. Mi vagyunk azok, akik azt mondják, hogy jöjj! Aki csak hallja, az is mondja, jöjj! Aki szomjazik, az jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vízét. De hogy kell venni az élet vízét? Ingyenesen. Mert Krisztus nem kínálja pénzért. Ha jössz Istenhez, Krisztushoz, és szomjas vagy, csak úgy mehet hozzá, mint egy koldus. Mint egy koldus. Képzeljétek el, hogy Washington DC-ben Joshua Bell, az egyik leghíresebb hegedűs Amerikában, kitették a metroállomásnál, és hegedült. Hegedült ingyenesen, ugye? Joshua Harris, ő hegedül, Joshua Bell, 45 percig 6 darab Bach számot. Ő játszik egy Stradivarius, egy 2,5 millió dolláros hegedű, és direkt csinálták ezt videokamerával, hogy lássák, hogy hány ember ott fog megállni és hallgatni ezt a gyönyörű szép zenét. Mert akartak tenni egy kísérletet, hogy az életben biztos gyönyörű szép dolgok vannak, de mi nem is veszük ezeket észre. 45 percen keresztül játszott Bach zenét Stradivarius hegedűvel, világ leghíresebb hegedűse, és azt mondom, hogy egy ember fogod megállni egy pár percig, egy pár gyerek megállt, és az anya tovább vitte, gyorsan, fiam, menjünk, sietünk. És a legvégén egy nő mondta, azt hiszem, hogy láttalak téged a múlt héten valamilyen koncerten. Senki nem figyelt rá. Senki nem figyelt rá. És mi olyanok vagyunk Krisztussal. Rohanunk. És Krisztus kínálja nekünk az élő vizet. Ő kínálja az élet kenyere. Jaj, kösz, nem vagyok szomjas. Jaj, kösz, de nem vagyok éhes. Az igazság az, hogy mindannyiunk nagyon-nagyon éhesek vagyunk, és szomjasok vagyunk, és szükségünk van Jézusra. Nem változik, ugyanaz történik, mindig csak rohannak az emberek. Az igazi boldogsághoz ez még mindig kevés. Ez még mindig kevés, hogy merjünk őszintén az Úr elé menni, és bízni benne az ő kegyelmében. Ez még mindig kevés. Mi volt az a második pont? Hogy mindig akarunk saját magunkat megvalósítani, megoldani a saját problémánkat. Tehát ahelyett, hogy arra törekszem, hogy megvalósítsam magam, és a saját tervemet, alárendelem magamat Istennek és az ő tervének. Az igazi boldogsághoz ez egy nagyon-nagyon fontos lépés. És mind keresztények, és a legtöbb ember, aki itt van, az legtöbb ember keresztény, nem mindenki. De sokszor úgy viselkedünk, mint a világi emberek. Ez mit jelent? Hogy mi is azt gondoljunk, hogy én minden áron akarok boldog lenni. Nagyon fontos. Kicélozom magamnak, hogy én nem adom fel. Én akarok boldognak lenni. És mit csinálunk? Az egy dolog, hogy mi lecseréltünk a világi eszközöket. Pénz, kapcsolatokat, karrier, egészség, drog, materiális dolgokat, hogy boldog legyünk. Tudjunk, hogy nem szabad ezek a dolgokban bízni. Nem szabad ezeket használni, mint egy eszköz, hogy én elérjem az én célomat, hogy boldog legyek. Mit csinálunk mi? Most Istenhez fordultunk, hogy megvalósítsuk magunkat. És Istent akarunk használni, mint egy eszköz, hogy elérjünk a célunkat, hogy boldogok legyünk. Ugye? Tudjátok, hogy miről beszélek? Ugye? Hú, Uram, áld meg engem, segíts, hagyd legyek boldog, sikeres, egészséges, elismert. És mit csinálunk mi? Mit csinálunk? Mi csak lecseréltük a világi bálványok, és most helyettesítette ezeket Istennel. És most Isten lett az eszköz. Most Isten használjunk, hogy elérjünk a célunkat. Mit mond Isten erről? Ő nem akar eszköz lenni. Isten nem akar eszköz lenni, hogy mi megvalósítsunk a mi célunkat. Isten azt akarja, hogy az életünk célja az legyen, hogy ismerjünk őt, és szolgáljunk neki. Isten azt mondja mindannyiunknak, vagy én vagyok az első az életedben, vagy semmi. Vagy én vagyok a cél, vagy semmi, mert én nem leszek a te eszközöd. Ugye? És hányszor így gondolkozunk Istenről. Ugye? Segíts nekem. Ugye? Segíts nekem. Hagyj, legyek boldog. És Isten azt mondja, a te életed célja az legyen, hogy ismerd meg engem, és szolgálj nekem. Tehát mit jelent Istent ismerni, és őt szolgálni? Másképpen fogalmazva, élvezzük a vele való kapcsolatot, és dicsérjük őt. Ezt már többször elhangzott, elmondtam itt a szabad szombaton. Hogy az életünk cél, amire hív Istent, az, hogy ismerjük Istent. Élvezzük a vele való kapcsolatot, és dicsérjünk őt. Két részből áll ez az egész. A boldog embernek a titka ez. Történelemben úgy nevezték a summum bonum. A summum bonum az a legjobb jó. Az a legjobb jó. Magyarul a legelkölcsösebb élet a legboldogabb élet. Thomas Jefferson nem volt hívő, nem volt keresztény, ő egy deista volt. De amikor azt írta le, amit kiugrott az ő fejéből, hogy minden embernek joga van keresni a boldogságot, ezt értette a boldogság alatt. Az elkölcsös életet. Aminek a következménye lesz a boldogság. Ez a legjobb jó a világban. De valahogy mi ezt elfelejtettünk. Oké, nézzük meg ezt a két részennek. Vegyük az elsőt. Miért boldog az az ember, aki ismeri az Istent, és kapcsolatban él vele? Hiszünk ebben. Hiszünk ebben. Miért boldog az az ember, aki kapcsolatban él Istennel? A boldog ember tudja, hogy Istennek nincs szükség semmire. Isten egy magában, Isten teljesen boldog. Ezt ne felejtsük el. Ne gondoljunk, hogy Isten teremtette minket, vagy ezt a világot, mert ő unatkozott, vagy magányos volt. Az Isten teljesen boldog volt, és az ő boldogságból, az ő teljességéből akart adni boldogságot az embernek. Az Istennek nincs szükség semmire. Az Istennel való kapcsolatunkkal nem tudunk adni neki semmit. Úgy szeretem ezt az 50. Zsoltár. Olyan szép képet festett Istenről. Minden az övé. És ezt mondja nekünk. Ezt mondja azok a zsidóknak, aki állandóan akartak hozni áldozatokat Istennek. Menjünk föl a templomba, hozzunk áldozatot, és adjuk Istennek valami. És mit mond Isten? Nem fogadok el házadból bikát, sem aklaidból bakukat. Hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyeket, minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és ami betölti. Ha van egy olyan gondolat a fejedben, hogy nekem kellene valamit adni Istennek, adom az én tizenevet Istennek, de fáj, ne adjál az Istennek semmi, neki nincsen szüksége a pénzedre. Neki nincsen szükség semmire, senkire. Ő teljesen egymagában, teljesen boldog. Isten számára a legfontosabb, hogy bízunk benne teljes szívünkkel. Hogy kell az Úr elé menni? Csak így! Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt. Mit kell hinnem? Mert aki azt Isten keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, az egy dolog, hogy ő létezik, jó, és megjutalma azokat, akik őt keresik. Az Isten azt akarja tudatni veled, velem, hogy amikor megyünk az ő jelenlétében, ő akar adni. Ő akar megáldani. Nem kényszerből, nem mert érdemeled, mert ő jó, mert ő szeret, mert ő kegyelmes. És azt akarja, hogy mi merjünk teljes szívünkkel bízni benne. Az a legfontosabb Istennek, mert a bizalommal kifejezünk azt, hogy hiszek, hogy jó vagy. Hiszek, hogy mindenható vagy. Adjunk hálát neki szívből, ez is az 50. Zsoltárból folytatódik. Ne hozz nekem semmit, ne adjál nekem semmit. Mit kell hozni az Istennek? Háladás, mert ő már megelőzött minket, és mindent már megadott nekünk. Amit az Isten tényleg kíván tőled, az, hogy adja neki hálát. Mert ő már mindent megadott neked Krisztusban. Ő folyamatosan áld meg minket. Merjünk csak megköszönni. Isten számára a legfontosabb az, hogy a szeretet kapcsolatban éljünk vele. Hogy merjünk bízni benne, ugye, merjünk háladással menni az Úr elé, és merjünk kimondani, hogy Uram, szeretlek, mert de megelőztél engem, és szeretsz engem. A legfontosabb az, hogy de Péter és de Ági, ugye, hogy szeretett kapcsolatban éljetek az Istennel. Hogy az ő szeretet szorongat minket. Nem tudok mást tenni. És az Istennel való kapcsolat és a vele való öröm a mi erőnk. Nehémiás 8:10. Az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Keresel erőt az életedben, az Úrnak az öröm, az legyen a de erőd. És a második pont az egy dolog, hogy megismerjük az Isten, hogy ő ilyen, hogy merjük ő benne bízni, de most mit jelent dicsérni őt? Tehát mivel Isten már megadott nekünk minden, arra hív minket, hogy merjük most feláldozni magunkat másokért. Erre teremtett, és azért váltott meg minket, hogy neki szolgáljunk. Arra voltál teremtve, hogy az Istent szolgáljál. Embernek lenni azt jelenti, hogy az Isten képmására vagyunk teremtve. Isten képmására vagyunk teremtve, lenni azt jelenti, hogy uralkodjatok, ugye? Az Isten már uralkodik, az ő képmására vagyunk teremtve, és rögtön a Biblia elején azt mondja, hogy és uralkodjatok. És az Isten azt mondja ezt mindannyiunknak, uralkodjatok. Mit jelent uralkodni? Vállaljunk a felelősséget a teremtett világért és egymásért. Tartsunk rendet a kertben. Mindent tegyünk meg, hogy szép legyen a világ, és hogy legyen szeretet köztünk. Mondjuk el az örömhírt mindenkinek. Hogy látod ezt a világot? Vendég vagy itt? Vagy házigazda, ugye? Felelősséget válasz másokra, a környezetedre? Ahol feszültség van, ahol szeretetlenség, ez is azt mondja, hogy menjél, és szolgálj, ugye? És legyen újra gyönyörű szép kert, legyen szeretet közétetek. És amikor így élünk az életünket, felelősséget vállalunk csak magamra, másokra, hogy az Isten országa megjelen, akkor az ember rádöbben, hogy ja, erre voltam teremtve. Ez, amit jelent embernek lenni. De jó, nagyon érzem magamat a helyemen. És most szeretnék ezt felolvasni nektek. A Máté 25-öt, és ezzel fogom befejezni. Máté 25, ahol az Úr kiosztja a talentumokat három szolgának. Ezt szeretném felolvasni, és utána csak egy pár mondattal be fogom fejezni. Tehát nézzétek meg, három szolga van itt, Isten adta nekik különböző talentumokat, és mit csinálnak azok a talentumokat? Most mi egy talentum? Egy talentum az egy 20 éves fizetés. Voltak, akik kaptak 5 talentum, az 100 éves fizetés. Magyarul mindannyiunk kaptunk talentumokat az Istentől. Mindannyiunkat kaptunk sokat az Istentől. És mi az, amit az Isten vár tőled? Tőlem. Nézzük ezt meg. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta a szolgáit, és átadta nekik a vagyonát. Tehát az egész vagyonát átadta ezek a három embernek. Az egyiknek adott 5 talentumot, 100 év fizetés, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1. Kinek a képessége szerint. És elment idegenben. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5. Ugyanígy az is, aki a 2 kapta, nyert másik 2. Aki pedig az 1 kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, oda vitte a másik 5 talentumot, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál át nekem. Nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám. A kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be az urad ünnepei lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta, Uram, 2 talentumot adtál át nekem. Nézd, másik 2 talentumot nyertem. Az Úr így szólt hozzá, Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be az Urad ünnepély lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta, Uram, tudtam, hogy kérlel, hetetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahova nem szórtál. A félelemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat. A földbe, nézd, itt van, ami a tiéd. Az Úr így válaszolt neki, te gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok át annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog, attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, ami van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Hoppá, ezek kemény szavak. Mit tanulhatunk ettől a példázattól? Egy pár fő leckéről van szó. Elsősorban, ugye Isten mindannyiunknak adott talentumokat, és azt kéri, hogy használjunk fel. Nem mint az a szolga, aki csak 1 kapott, és félelemből, ugye, elásta. Mit mondott az a szolga? Miért félt? Miért nem mert szolgálni azzal az 1 talentumon? Mi volt az ő baja? Azt mondom, hogy hát tudom, hogy de én kemény úr vagy. És érdekes mondani, hogy az úr nem védekezik. Nem vagyok én kemény, ugye? Nem mondott. Mi volt a baj? Ez a szolga nem jól látta az ő urát. Félt tőle. A másik 2, ők ismerték az urát, hogy ő nem ilyen. Ők nem félelemből szolgáltak, hanem örömmel és bízalom, mert Isten jó. Az első 2 szolga tudták, hogy ez Isten jó, és hatalmas, és szereti őket, és rátuk bízta, ő rájuk bízta az ő vagyonát. És az Isten ugyanazt csinál velünk. Most ha ez nem így lenne, ha az Isten örömteli urunk, akkor miért jutalmazna meg őket Még felelősséggel, ugye? Mit mondod nekik a végén? Ja, hoztál még ötöt? Gyere be a lakomára, ugye? És még adok neked még. Magyarul a szolgának a jutalma mi lesz? Több szolga? Az öröki valóságban. Tehát amikor így szolgálunk, már is, ez már nagy öröm. A szolga az öröm. Mert az Isten jó, és szeret minket. És a jutalma a mi munkának, az majd az öröki valóságban még nagyobb öröm lesz. Még többet fogunk szolgálni. Aki sok felelősséget vállal itt a földön, majd a mennyben még többet kap. Nem büntetésből, hanem örömből, jutalomból. És az Isten most hív minket. Merjünk mi szolgálni az Urat. Merjünk mi mindent megtenni, hogy az Isten országa jöjjön el. Mi az igazi boldogság? Kapcsolatban élni Istennel, és őt szolgálni. Ma szeretném hívni titeket egy szolgálatra, hogy az egész életeddel mered azt mondani, hogy Uram, a tied vagyok. És azt csinálsz velem, amit csak szeretnél. Szeretnék téged szolgálni ez életemben. Nyisd az ajtókat, hogy tudjak valamit tenni, hogy a te országod jöjjön itt Magyarországon. Vannak szükségletek Magyarországon? Miért is csinálunk ilyenféle szabadszombat filmklub program? Mert egy vízcsepp vagyunk. De drága testvérem, ne felejtjük el, hogy Magyarország elvérzik. Naponta 100 fiatal elhagyja ezt az országot, és külföldre megy. És azt mondja, elegem van belőle, mert itt nem tudok semmit csinálni az életemben. Mintha egy repülőgép innen minden nap külföldre menne. Több mint 50 000 fiatal elhagyja az országot. Magyarországnak szükség van, hogy összefogjunk, és azt mondjuk, hogy nem hagyjuk, nem engedjünk, hogy a gonoszság győzön. Isten, használ engem! Az egész életemet, a lényemet odaadom neked. Használd engem! Azért akarok szolgálni neked, mert te már minden adtál nekem. És testvérem, annak a gyümölcse az a boldogság lesz. Ha keresed a szolgálatodat, ha keresed az Uradat, és mersz egy intim kapcsolatban élni az Ural, és abból táplálkozol, és szolgálsz másoknak, annak garantálom az eredménye, az öröm. Tudom, hogy az én életemben mitől van igazi öröm? Mert van egy lakásom, van egy családom. Ezek nagyon fontos dolgok. Szeretek csokideni, szeretek pingpongozni. Ezek nagyon fontos dolgok. De nem a legfontosabb, ugye? Az én életemben, amit igazi örömet ad, az, hogy tudom, hogy bármit történik velem, az én Uram velem van, és szeret engem. És amikor hátrafelé csúsztam a kocsiban múlt héten, akkor valahogy nyugalom volt. 2 nap múlva rám tört a pánik, hogy majdnem meghaltam. De az én Uram velem van, és szeret, és használ engem másoknak az életében. Tudok adni, van mit segíteni. Ez a legnagyobb öröm forrása. Bizony-bizony mondom nektek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjétek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Hogy szoktál menni az Úr elé imádságban? Kérjél, merjél kérni nagy dolgokat Istentől. David Paulson ebben a könyvben, amit olvasok a lelki gondozásra, segít nekem megérteni, hogy mit is jelent imádkozni, mit is jelent az Úr elé menni. Az első dolog az, hogy emlékeztessünk magunkat, hogy kihez beszélünk. Kérünk, hogy Uram, nyisd ki az én szememet. Olyan vak, olyan tompa tudok lenni, elfelejtkezek olyan könnyen, hogy de ki vagy? Ő a szuverén Úr. Amikor ő szól, akkor országok pusztulnak el. Amikor ő szól, akkor más országok emelkednek föl. Ő vezeti az egész történelmet. Az egész az ő kezében van. Nem csak a csillagrendszerek, az én szívdobbanásom. Ő az Úr. Elfelejtkezünk erről, hogy kihez beszélünk. Hogy nem csak egy személytelen erő, hanem ő személyesen ismer. Kicsoda ez az Isten? És utána, hogy újra rácsodálkoztunk, hogy kihez beszélünk, akkor mondjuk el mindent, ami bennünk van. Ő úgyis lát mindent, úgyis mindent tud. Valljunk meg az összes bűnénket és fájdalmainkat, és itt van az igazi intimitás. Ne legyünk felszínesek. Merjünk csak kiönteni a lelkünket az Úrnak. Uram, adj bűnbánat nekem olyan kemény, tudok lenni, olyan vak tudok lenni, nem láttam a bűnémet. És a bűn az, ami leterhel. Hogy tudjak szabadulni az én bűnémtől. Uram, add bátorságot, hogy merjek szembenézni a valósággal. Mert a valóság az igenis nagyon leterhelő. Add bátorságot, hogy szembenézek a valósággal. És akkor köszönjük meg. Köszönjük meg a megváltást. Köszönjük meg a Golgotai keresztet. Köszönjük, hogy Jézus a megváltó. De köszönjük meg, hogy ő Krisztus, hogy ő az Úr. Add igazi hitet, hogy merjünk elfogadni újra és újra az ő evangéliumát, és újra tudjunk bízni teljes szívünkkel, hogy az én életem az ő kezében van. És ő az, aki tud hozni igazi megoldást az én problémáiknak. Ő az, aki látja a nehézséget. Ő az, aki cipeli a tereket. Ő az, aki adja az örömet annak ellenére, hogy nem tudom megoldani a problémánkat. És a negyedik, adjunk át magunkat az Úrnak, hogy használhassa minket az ő dicsőségére. Hogy Uram, legyen meg a te akaratod, jöjjön el a te országodat. És fejezzünk ki a hitünket és a szeretetünket Istennek. Adj hitet, add bátorságot. Fejezzünk ki, Uram, az én életem a te kezedben van. És tudom, hogy de nagyon jó tudod, hogy mi történik velem, hogy mi lesz velem. Merjünk kifejezni a mi hitünket. Éneklésben fejezünk azt ki, hogy igen, bízok az Úrban. Isten hív minket erre a boldogságra. Isten hív mindannyiunkat, hogy merjünk élni, ugye, kapcsolatban vele. És az, amikor igazán érzed, hogy most élek, mert az a teremtő Isten, aki megteremtett engem, ő megváltott engem. És amikor igazán kapcsolatban éljünk vele, akkor az ő szeretet szorongat minket, és akarunk igazán szolgálni, és tenni másoknak. És az az igazi öröm, az az igazi sumum bonum, és ez, amit én kívánok mindenkinek. Imádkozunk. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen, hogy hívsz minket magadhoz. Hívsz, hogy ne keressünk meg a boldogságot, hanem keressünk meg téged, mert hiszünk, hogy te vagy az élet kenyere, és te vagy az élő vize. Köszönjük, hogy ezt kínálod mindannyiunknak ingyenesen. És Úr Jézus, én imádkozok azok az emberekért, akik ebben a szobában vannak, akik nem ismernek téged. Még nem tapasztaltak azt az újjászületés. Én kérek, Úr Jézus, hogy szólj hozzájuk. Nyisd ki az ő szemünket, hogy hagyd lássanak téged. Merjenek az ő egész szívükkel befogadni téged, hitáltal teljes szívükkel bízni benned. most és először az ő életükben. De másokért imádkozok, Úr Jézus, hogy a Szent Lelkeddel dolgozzál a mi szívünkben. Formálj minket, hogy merjünk Te hozzád menni. Egész lényünkkel. Megnyugodni Te benned. De nem elkényelmesedni, hanem szolgálni. Nem hátra dőlni és lusta lenni, hanem merjünk kockáztatni és feláldozni mindent, érted, másokért. Úr Jézus, kérjük, hogy használd fel minket itt Magyarországon. Hogy legyünk fény a sötét világban. Úr Jézus, köszönöm szépen ezt a kis szabad-szombat filmklubot, amivel megajándékoztál minket. Én kérlek, Úr Jézus, hogy áld meg a további része ennek a napnak, tudjunk egymásnak örömet okozni, egymást szolgálni, egymást segíteni, bátorítani. Áld meg a kis csoport beszélgetéseket, áld meg a személyes beszélgetések. Én kérlek, hogy formáld igazi barátságok, igazi kapcsolatok itt. Kérhetünk a áldásodat, Úr Jézus, olyan nagy szükségünk van rád. Kérünk így, légy velünk, legyél itt a középpontban ezen a mai napon. Kérünk így, Krisztus nevében. Amen.